Az egészségkódban itt van velünk Kovács Robert, a Semmelweis Premium ügyvezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
Az első témánk a fogamzásgátlók szedésével kapcsolatos, és van egy tanulmány, ami készült a Semmelweis Egyetemen, ami arról szól, hogy milyen hosszú távú és középtávú hatásai vannak a fogamzásgátlónak, ebben vannak pozitív és negatív hatások is, és ezeket mind végig fogjuk venni a vendégünkkel, professzor dr. Ács Nándorral, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatójával, aki itt van velünk a vonal másik végén. Üdvözlöm.
Én is szeretettel üdvözlöm az urakat, meg a hallgatókat is.
Pontosan miről is szól ez a tanulmány, ami most napvilágot látott?
Ugye, igazából a fogamzásgátló szedés a fejlett világban hihetetlen elterjedt, rengeteg nő szedi, de mindig felmerülnek kérdések, hogy az eredeti cél a fogamzásgátlás mellett vannak-e kedvező, vagy vannak-e esetleg kedvezőtlen hatásai a fogamzásgátló szedésnek, és mindig felmerül, hogy a daganatokra milyen hatása van a hosszú távú tabletta szedésnek. És mi most egy nagyon átfogó vizsgálat sorozatot folytatunk, végig elemezzük tulajdonképpen az összes daganat típust, amiről érdemi adat van, hogy hosszú távú fogamzásgátló szedés, és akkor hogyan alakul az adott daganatnak a kockázata.
Azt feltételezem, hogy itt visszamenőleg nagyon hosszú időt kellett vizsgálniuk. Ez létezik?
Így van, hát ezek a vizsgálatok csak úgy végezhetők el, amikor ilyen hosszú távú hatást, populációs hatást vizsgálunk, hogy úgynevezett meta-analízist végzünk, ami azt jelenti, hogy az elmúlt 50 év összes megjelent cikkét mi kielemezzük, az abban elérhető adatokat egy hatalmas adatbázisba egyesítjük, és ez egy nagyon-nagyon komoly matematika van mögötte, nagyon komoly statisztika van mögötte, és ezt az így létrejövő óriási adatbázist tudjuk elemezni. Tehát ez úgy kell elképzelni, mintha sok millió nőt mi folyamatosan követtünk volna 50 éven keresztül, és ebből fognak jönni az érdemi adataink.
Na, akkor kanyarodjunk rá itt a konkrét kutatásra, hogy mit sikerült ebből a metaanalízisből kihozni a kutatóknak, tudósoknak.
Ugye most megjelent első közleményünkben a méh testrákot, ugye a méh nyálkahártyának a rossz indulatú daganata, tehát a méh testrákot vizsgáltuk, és itt nagyon-nagyon megnyugtató eredményekre jutottunk, tehát az derült ki, hogy a fogamzásgátló szedése, minél hosszabb ideig szedi valaki, nagyon nagy mértékben tudja csökkenteni a méh testrák kialakulásának a kockázatát, átlagban egy ilyen 60-70% körüli kockázat csökkentést észleltünk.
Ez mindegy, hogy milyen fogamzásgátló?
Nagyjából mindegy, tehát ez az összesített hatás, ez a körülbelül 60%, és aztán természetesen külön-külön elemeztük, hogy ki mennyi ideig szedte, csak ösztrogén vagy a kombinált tablettákat szedte, azon belül milyen típusú hormon volt benne, de ebben a tekintetben, tehát a méhtestrák vonatkozásában minden egyes kombináció ebbe az irányba hat, csak maximum kisebb-nagyobb előnyöket tudott biztosítani. Vagy hogy van, amelyik kisebbet, van, amelyik nagyobbat.
Egyéb típusú nőgyógyászati daganatoknál valamiféle pró-kontra összefüggés sikerült-e párhuzamosan kimutatni a kutatásnak?
Hát ezek az elemzéseink jönnek majd most sorba ki az elkövetkező egy-két évben. Ugye foglalkozunk most a petefészek rákkal, az lényegében kész vannak a számításaink, de ugye azok még nem elmondhatók, mert nem jelentek meg. Utána nagyon nagy kérdés az emlőrák, már azt is elemezzük, azok az adatok is már folyamatban vannak. Vérrákokat, leukémiákat, linfómákat szintén elemezzük, és megyünk sorba az összes ilyen nagyobb
adatokat. Tehát akkor ez tulajdonképpen túl is mutat egy kicsit a nőgyógyászaton, ha jól értettem itt a utolsó mondat.
Hát olyan értelemben nem, hogy maga a fogamzásgátló szedés az ugye mindenképpen egy nőgyógyászati kérdés, és nőgyógyászok írják fel, nőgyógyászok intézik az egészet, de nem csak a nőgyógyászati daganatokat fogjuk mi vizsgálni, hanem az össz daganat hatást.
Így gondoltam természetesen.
Az érdekes, hogy azt mondta, hogy 50 évet vizsgálnak. 50 évvel ezelőtt teljesen másfajta fogamzásgátlókat szedtek, más felhasználói bázisa volt. Ezeket vizsgálták a kutatásban, erre kitértek?
Természetesen, tehát ezt mind külön-külön nézzük, hogy ugye mondjuk a 70-es években, 60-as, 70-es években jóval nagyobb hormondózisok voltak benne, ezek a dózisok mondjuk úgy általánoságban azt mondhatjuk, hogy lefeleződtek azóta, ugye akkor sokkal korszerűbb hormonok jelentek meg, ezeknek is vizsgáljuk külön-külön a hatásait, a korosztályoknak vizsgáljuk ki hány évig szedte, tehát az összes ilyen faktort végig elemezzük.
Egy másik témára egy udvariasan áteveznék, bár lehet, hogy még itt is jön majd kérdésünk, de az elmúlt napokban olvashattunk arról, hogy Palvin Barbarát megoperálták endometriózussal. Azt akartam kérdezni, hogy esetleg ennél a típusú betegségnél van-e valamilyen összefüggés, vagy volt erre, vagy van erre valamilyen kutatás, ami szintén a fogamzásgátlók szedésével kapcsolatos pro-kontra, mert az endometriózusról szinte naponta hallunk, hogy egyre több nőt érint sajnos.
Igen, az endometriózus az korunk betegségévé vált. Egyrészt már jóval több nőt érint, mint korábban, másrészt már sokkal jobban diagnosztizáljuk. 20 éve nagyjából nem is nagyon beszéltünk erről a betegségről. És itt szintén arról van szó, hogy a fogamzásgátló szedés az endometriózis esetek jelentős hányadában megoldja a tünetcsökkentést, vagy a betegségnek a progresszióját, az előrehaladását gátolja. Tehát az endometriózisos betegeknél vagy műtéteket volt keríteni, mert olyan a klinikai helyzet, vagy ameddig csak tudjuk, és egyre inkább ez a trend, hogy a műtétet a lehető legkésőbbre halasztani, bizonyos gyógyszeres kezeléseket tudunk adni, és ezeknek a döntő többsége az valamilyen fajta fogamzásgátló.
A méhtestrákról szeretnék még beszélni, mert azt nem bontottuk ki.
Tehát a méhtestrák az egyik leggyakoribb nőgyógyászati daganat típust jelenti. Nagy változások vannak ebben is egyébként, mert a klasszikus méhtestrák az inkább az 50-es évek és utána következő egy-két évtizednek a betegsége, és ez lesz az, amelyik esetekben a fogamzásgátló egyébként egy nagyon jó prevenciót fog jelenteni. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen 85-90% a méhtestrákoknak. Magyarországon egyébként körülbelül évente 2000 új esetet diagnosztizálunk, ami nagyon sok, és ebből a szempontból lehet például jelentősége a fogamzásgátló szedésének.
A méhtestrák, a méhnyakrák és egyéb akár petefészek daganat, ezek nagyon más típusú daganatok egyébként? Hogy ennyire különbözően is kezeli a tudomány?
Tehát vehetjük úgy, hogy a belső női nemi szerveknek, a petefészeknek, a méhtestnek és a méhnyaknak a daganat, ez három teljesen különböző daganattípus, egész mások a kiváltó okok. Hát a méhnyakráknál ugye kizárólag a HPV vírus fertőzés, illetve ezzel társuló különböző egyéb tényezők, dohányzás, rossz táplálkozás, mi egyéb stressz. A petefészekrák az is egy teljesen más történet, és a méhtestrák az pedig leginkább egy hormonfüggő daganat, és ezért is van benne nagy lehetőség a fogamzásgátló szedéssel, mármint a megelőzésben.
A különböző típusú daganatokat különböző típusú daganatok általában más korosztályt is érintenek, vagy ilyen összefüggés nehéz? Igen?
Nem, egyáltalán. Hát például a méhnyakrák, ugye beszéltünk róla, hogy az kizárólag a szexuális úton terjedő HPV, humán papilloma vírusnak a következménye, tehát az a szexuális anaktív kor osztályoknak a betegsége. Ugye a fertőződéstől eltelik egy 4-5 év, mire rák lesz, tehát ilyen 30-40 éves életkora típusos. Aztán egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy amikor a kapcsolatok, hát ugye sajnos gyakran felbomlanak ilyen 45 éves kor körül, 45-50 körül, és új kapcsolatok alakulnak ki, ott van egy második csúcsa a méhnyakráknak. Hát ennek ilyen szociológiai háttere van. A petefészekrák az egy rendkívül színes daganattípus, sokféle van belőle, és az egészen sajnos a 20-as életkortól a 80 éves életkorig előfordulhat. A méhtestrák, amiről a most megjelent cikkünk szól, az típusosan az 50 és mondjuk 70 éves kor közti nők betegsége.
Arról is beszéltünk az elmúlt percekben, hogy a mai fogamzásgátlók már sokkal modernebbek, sokkal jobbak, mint a 10-20-30 évvel ezelőttiek, de van-e még mindig esetleg olyan oldala a fogamzásgátló szedésnek, amit egy szakember talán kevésbé javasol, vagy olyan dologra szeretné a figyelmet fölhívni, ami fontos lehet életmóddal, táplálkozással, bármi egyébben összefüggésben?
Az az igazság, hogy egyre inkább arra a tapasztalatra jutunk a több évtizedes fogamzásgátló alkalmazás kapcsán, ugye hát már a 60-as évek óta lehet Magyarországon is kapni ezeket a tablettákat, hogy hihetetlen sok nagyon pozitív hatása van a fogamzásgátlónak, mind a mellett, hogy az eredeti célját, a fogamzásgátlást megoldja, ugye rendezi a ciklust, eltünteti a menstruációs fájdalmakat, rendezi a bőr problémákat, az aknét, tehát nagyon sok ilyen pozitív hatása van. Akkor aki sokáig szed fogamzásgátlót és utána lesz terhes, ott például a genetikai problémáknak az előfordulása jóval alacsonyabb. Mert elképesztően sok pozitív hatása van, Ami talán figyelmet érdemel, az lényegében egyedül a trombózis kockázatnak a kicsi emelése, de ezt is úgy kell elképzelni, mert annyi butaság jelenik meg erről a neten és mindenhol, hogyha 10 000 nőből senki nem szed fogamzásgátló tablettát, akkor egy év alatt 3 trombózis fog bekövetkezni. Ha szedik a fogamzásgátló tablettát mindannyian, akkor 6. Tehát arányaiban ez egy olyan kicsi szám, persze erre oda kell figyelni, nyilván akinek fokozott a trombózis kockázata, mert esetleg már saját magának volt trombózisos eseménye, vagy közeli hozzátartozójának valami speciális trombózisa, akkor nyilván megfontolandó a fogamzásgátlónak.
Tehát itt 10 000-ről beszélhetünk, lehet, hogy van egy duplázódás.
10 000-ből 6.
Sokat beszéltünk most arról, hogy pozitív hatásai milyenek vannak a fogamzásgátlóknak, de azt szerintem szintén gyakran felmerül, hogy mennyi ideig szabad, mennyi ideig lehet szedni fogamzásgátlót.
Vagy mennyi szünetet érdemes is kell tartani.
Hát akár a szünetet lehet tartani.
Bocsánat. Ez a legnagyobb zöldség, ami mostanában előszokott megint kerülni, ez a szünet. Egyáltalán semmiféle szünetet nem kell tartani fogamzásgátlóval. Ez a 70-es éveknek, a 80-as éveknek talán még a szemlélete volt.
A Robi az már nem mai gyerek.
10-20 év folyamatosan mehet. Hát pont az, arra jutnak rá a kutatások, hogy minél hosszabb ideig szedi valaki, annál több az előnye.
Egy icipicit visszakanyarodhatunk még az endometriózisra, hogy nagyon sokat beszélünk erről a betegségről, és nagyon sok nőt érint, hogy mennyit tudunk erről a betegségről, tudunk-e már róla mindent, hogy és ezt mi okozza, mi okozhatja?
Nem, nagyon sok tényezőt tudunk, ami mondjuk gyakoribbá teheti az endometriózist, meg ami esetleg csökkenti az előfordulását, de hogy konkrétan mi okozza az endometriózist, ezt egész őszintén meg kell mondani, fogalmunk nincsen. Tehát sok kutatást próbálja ezt vizsgálni, mert nyilván akkor jó gyógyszereket tudnánk rá igazán célzottan fejleszteni, de nem tudjuk a konkrét okát az endometriózisnak. Amiket tudunk, hogy nyilván hormonhatások vannak mögötte, minél korábban szül valaki és szoptat, és minél több gyereket, annál nagyobb esélye van, hogy neki soha nem lesz endometriózisa, minél későbbre tolja ki a gyerekvállalást, tehát ez sajnos az elmúlt 20 évnek például a magyarországi trendje is, hogy egészen későn jut eszükbe a nőknek a gyermekvállalás. Na, ez az egyik fő tényező, ami miatt az egekbe emelkedik az endometriózis.
Egyébként, hogyha valakinél ezt diagnosztizálták, akkor itt csak a műtét lehet rövid vagy középtávon megoldás, nem?
Nem. Ugye ebben is egy nagy eltolódás van. Egy 10 évvel ezelőtt még sokkal-sokkal könnyebb kézzel mindenkit operáltunk. Az endometriózist meggyógyítani nem lehet, tehát ezt mindenkinek meg kell érteni. Ez egy kézben kell tartani, meggyógyítani nem lehet. Tehát megoperálunk valakit, vagy gyógyszeres kezelést adunk, akkor is elég nagy esély van a kiújulásra. Tehát valakinek van esélye arra, hogy 20 és 50 éves kora között akár 2-3-4 endometriózis műtéte is van, valakinek 6-8. És ebben egy nagyon nagy szemléletváltozás következett be, tehát ma már, ha csak lehet, nem operálunk, és próbálunk gyógyszeresen tünetet enyhíteni, vagy abban segíteni, hogy a várandóság bekövetkezzen, mert ugye az endometriózis legjobb gyógyszere a várandóság. Tehát ha valakinek van is endometriózis, de teherbe tud esni, az jó részt elfújja az endometriózist. És csak a tényleg súlyos eseteket, amik komoly panaszokkal járnak, azokat operáljuk ma már.
Volna még egy kérdésem a méhnyakrákkal kapcsolatban, meg HPV-vel kapcsolatban, hogy az az oltás, ami másfél évtizede, két évtizede elindult, annak a pozitív hatásait egyértelműen látják a szakemberek, kutatók?
Ez az egyik legszebb tudományos eredmény szerintem, amit az elmúlt 20 évben el sikerült érni, ugyanis egy védőoltással egy daganatos betegséget gyakorlatilag ki tudunk írtani a világon. Ugye most már kb. Olyan 15 év tapasztalat van, elsősorban Ausztráliára, mert ott kezdődött el ugye az általános széleskörű védőoltás, államilag finanszírozott a lányoknál, fiúknál, Ausztráliában gyakorlatilag megszűnt a méhnyakrák. És az összes egyéb HPV-hez kötődő daganat, mert ugye arról nem is beszélünk, hogy a HPV, humán papillomavírus, az a méhnyakrák mellett számos más nőgyógyászati daganatot okozhat, de férfiaknál nemi szerven rákot, homoszexuális férfiaknál ugye a perianális területen rákot, és a garat és gégerrákok döntő többsége is HPV-hez kötött. Tehát a HPV elleni védőoltás az összes az előbb felsorolt daganatot gyakorlatilag egy 95-98% eséllyel megelőzi egy életre.
Pont ezt akartam kérdezni, de lehet, hogy benne volt az utolsó szóban a válasza, hogy ismételni kell ezt az oltást a jelenlegi tudásunk alapján?
Ugye ez, Erről most gyűlik a tapasztalatunk, mert még egyszer körülbelül 15 éve kezdtük ezeket az oltásokat. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy nem, tehát legalább 15 évig, mert egyelőre csak annyit látunk, megmarad a védettség.
Ez azért elég ritka.
Itt maximum az jön. Nem. Hát ez a himlőnél, számos más oltásnál így van. Meg ugye az a lényeg, hogyha az egész populációt oltjuk, az egész népességet, akkor nem nagyon van honnan HPV-t kapni. Uh-huh. Hát ezért ez úgynevezett nyáj immunitás kialakul, és ezzel lehet aztán végül is a társadalomból egy-egy ilyen vírust kiiktatni.
Hány éves korban kezdik ezt el egyébként javasolni?
Jelenleg úgy van Magyarországon, de hát ez a világ oltási ajánlásait vettük át, hogy a 13 éves kislányoknak és kisfiúknak Magyarországon ingyenesen, a NEAC finanszírozásában elérhető az oltás. Egy pici bibie van a dolognak, hogy ezt a szülőnek kell engedélyezni, és minden évben a szülők körülbelül 10-15%-a az nem járul hozzá az oltás, ez egy borzasztó butaság, a saját gyereküknek is nagyon-nagyon rosszat tesznek, de összességében ennek a nyáj immunitás kialakulásának, és akkor mi látjuk, jönnek hozzám ezek a lányok, mondjuk 20 évesen, 25 évesen, akiket az édesanyjuk annak idén nem engedett beoltani, és most meg kétségbe esve jönnek, mert ott van a HPV fertőzésük, vagy már a rák megelőző állapotuk.
Itt körülbelül ugyanarról lehet szó, mint amit itt az elmúlt fél évtizedben a Covid-dal kapcsolatban és a védőoltásokkal kapcsolatban is általánosságban is megéltünk, hogy van a társadalomnak egy rétege, ellenesség.
Most én ezt nem idézném, hogy orvosok közt mi hogy hívjuk ezeket az embereket, mert ez nem egy nagyon pozitív kitétel.
Nem publikus lenne,
csak nem az ilyen számból. És tehát ez egy igazi borzasztó nagy butaság. Megint csak például a HPV elleni védőoltással már a világon 100 millió fölötti embert oltottak be, érdemi mellékhatással még az íg adta világon senki nem találkozott. Feltételezések vannak extrém ritkán. És ennek kapcsán viszont nagyon fontos, hogy az is egy teljes téves eszme, hogy csak a fiataloknál alakul ki a védettség. Tehát, hogyha valaki nincs beoltva HPV ellen, és nem egy nagyon szoros partner kapcsolatban él, hogy sem ő, sem a partnere soha nem tekint félre, akkor bizony 40 éves korban, 50 éves korban is be kell az embernek oltatnia magát, mind férfiaknak, mind nőknek, mert ugyanúgy kialakul a védettség, és akkor hiába van valakinek esetleg újabb partnere, vagy nyilván valakinek több partnere, akkor nem alakul ki a fertőzés.
Egyébként kezelhető a HPV? Vagy ha már van, akkor? Nem?
Nem, egyáltalán nem. Nem, a HPV-re gyógyszer semmi nincsen, ez bármit is állít néhány orvos, és hát ez kicsit ilyen emberkísérleteket folytat, vagy kvázi sarlatánság zajlik, a HPV-nek gyógyszere nincsen. Aha. Immunrendszer erősítéssel lehet próbálkozni, de ha már a HPV fertőzés kialakult, ott már csak ugye a szűrés és a műtétek jönnek szóba.
Áteveztünk a HPV-re is közben.
Kicsit, igen. De majd egy következő adás.
Így, akár. Pont erre gondoltunk.
Oké, okay, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. A fogamzásgátlók szedéséről beszéltünk elsősorban, illetve annak pozitív és negatív hatásairól. Köszönjük szépen professzor dr. Ács Nándornak, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.